Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 32. részéből.
Boldogsága, Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Szela. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak. És te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. Szela. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, amíg még megtalálhat. Ha a nagy vizek áradnának is, nem érhetik el őt. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Körülveszel engem a szabadulás örömével. Szela. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged, hogy melyik úton járj. Szememmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló és az összvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát. Másképpen nem enged neked. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, azt ő kegyelemmel veszi körül. Örüljetek az Úrban, újjongjatok ti igazak. Vigadozzatok mindnyájan, tiszta szívűek. Gyertek, imádkozzunk. Uram, hálát adunk neked az elmúlt hétért, hogy megtartottál minket. Hogy nem kellett egyedül cipelnünk nehézségeinket, anyagi gondjainkat, magányunkat, szeretteink hogy létét. Ezeket újra és újra letehettük eléd. És most a Zsoltárossal vallhatjuk, te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Uram, nem csak terheinket hordjuk, de sokszor bűnünk súlya nyom le minket. Talán nem is figyeltünk rá, amikor az elmúlt héten megbántottunk valakit, mert nagyobb volt az igazságérzetünk, mint a szeretetünk. Vagy amikor elmulasztottunk egy érdeklődő telefont, egy fárasztó beszélgetést. Bocsáss meg nekünk, Uram! Add, hogy együtt mondhassuk a Zsoltárossal, vétkemet bevallottam neked, és te elvetted rólam bűneim terhét. Leteszünk hát eléd mindent, amivel tele van a szívünk. Csendesíts el most mindent bennünk, hogy megüresedve álljunk előtted, és legyen hely a te igéd befogadására. Itt vagyok, szólj, Uram, hallja a te szolgád. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a 32. Zsoltár 5. verséből hirdetem nektek. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve a megkezdett 208. dicséretünk 5. versét énekeljük, szólj hozzánk, Uram, csendesen és édesen. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek. írva található a felolvasott Zsoltárban az első és második versben. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Amen. Kedves testvérek, hivatásom szerint református lelkész vagyok, de sokszor elmondtam, hogy 15 évig villamosmérnök voltam. Velem szemben pedig áruházi eladók, mérnökök, pénztárosok, tanárok, közgazdászok, nyugdíjasok és tanulók ülnek. De mindez, amit idáig felsoroltam, a lelkészi, a mérnöki, a tanári pálya, az áruházi vagy gyári munka, a nyugdíjas vagy tanulói jogviszony, ezek csak másodállások. Ugyanis mi valamennyien főállású, hivatásos boldogságkeresők vagyunk. Ez a legfontosabb az életünkben. Tulajdonképpen ezzel foglalkozunk egész életünkben hivatásszerűen. Keressük, sőt, kergetjük a boldogságot. Azaz, szeretnénk megtalálni életünk célját és értelmét. Ezekre a törekvéseinkre, keresésünkre, és ezekre a kérdéseinkre, hogy mi is az emberi élet célja és értelme, a választ a Szentírás lapjain tudjuk megtalálni. Hiszen a Biblia teles-tele van boldog mondásokkal. Amikor elmondja a Biblia azt, hogy kik a boldogok, mi a boldogságnak a titka, hogyan lehet értelmes, célra vezető életet élni, miképpen találhatjuk meg igazi önmagunkat, azaz hogyan találhatunk vissza Istenhez, hogyan találhatunk vissza vele az elveszített boldogsághoz. Hiszen Ádám és Éva még boldogok voltak. Ők teljes életet éltek. Istennel voltak élő és párbeszédes kapcsolatban. És ezt veszítették el. Ezt kell újra megtalálni. Ide kell visszatalálni. És akkor megtaláljuk a boldogságot. A 32. Zsoltár is erről szól, hogy mi is a boldogság titka. Hadd olvassam fel még egyszer az igét, hogy lássuk, mi az. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Kedves testvérek, néha el szoktuk mondani, hogy a héber verselésnek az egyik sajátossága, hogy nem a rímek és nem a ritmus határozza meg a verset, hanem az úgynevezett gondolatritmus. Előttünk van egy verssor, és a következő sor ugyanazt fejezi ki más szavakkal. Lehet, hogy más szavakkal, de teljesen ugyanazt mondja. Hadd mondjak egy példát is a példabeszédek könyvéből. Más dicsérjen téged, és ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad. Ez a két sor, ez teljesen ugyanazt jelenti, csak egy kicsit más szavakkal van kifejezve ugyanaz. Száj helyett ajak van írva, más helyett idegen van írva, de tulajdonképpen ugyanaz. De lehet, hogy a következő versor az előző sornak az ellentétét tagadja, és így mondja ugyanazt. A bölcs fiú megörvendezteti apját, a bolond fiú pedig szomorúsága anyjának. És végül van még egy olyan variáció is, amikor a második sor kicsit tovább gondolja az első kijelentést. Az ember minden útja helyes a maga szemében, de az Úr a szívek vizsgálója. Azért itt a második sor nem szó szerint ugyanazt mondja, vagy nem értelemszerűen teljesen ugyanazt mondja, mint az első versor. Egy kicsit tovább viszi a gondolatot. Azért mondtam el ezt, azért idéztem fel egy régebbi prédikációból vagy Biblia órából a héber verselésnek ezt a sajátosságát, mert első olvasásra a 32. Zsoltár első két verse is ilyen héber versnek tűnik, tulajdonképpen az is, hiszen az, hogy vétke elfedeztetett, az más szavakkal ugyanaz, mint hogy hamissága megbocsáttatott. És az is párhuzamos gondolatnak tűnik, hogy akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, az az, akinek lelkében nincsen álnokság. De azért mégis kicsit van különbség a két-két sor között. Megéri, hogy részletesebben végig gondoljuk ezeket a kijelentéseket. Az első kijelentés tehát az, hogy boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott. A hamisság eredeti héber kifejezésének jelentése hűtlenség, elpártolás, hitszegés vagy árulás. Ezért az új fordítás adja vissza igazán helyesen ezt a sort, boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott. Ádám és Éva ősbűne volt az Istentől való elpártolás, az Isten iránti hűtlenség. Engedetlenekké lettek, és a saját útjukra léptek, amikor Isten parancsa ellenére szakítottak arról a bizonyos fáról, a jó és a rossz tudásának a fájáról. Úgy gondolták, hogy ők Isten nélkül is boldogulnak ebben az életben, hogy Isten nélkül is boldogak lesznek ebben az életben. És azóta minden nemzedék ezt a hűtlenséget, ezt az elpártolást örökli. Minden egyes ember ezzel kezdi földi pályafutását. Az Isten iránti hűtlenséggel, a tőle való elpártolással. A kisgyermekek is úgy vélik, hogy ők tudják a legjobban a dolgokat. Eszter lányom is, aki ugye 2 és 1/4 éves, azért van, amikor kioktat engem, hogy ez nem úgy van, ahogy én gondolom, hanem úgy, ahogy ő gondolja. És tulajdonképpen az egész világ történelemben az Isten iránti hűtlenség és az elpártolás történetét látjuk, egyéni és közösségi értelemben egyaránt. Ezért rejtőzködött el Ádám és Éva a kert fái között. Ezért indult el Jónás a megadott irányjal éppen ellenkező útra. Ezért kérte ki a tékozló fiú a vagyon ráeső részét, és aztán igyekezett minél távolabbra költözni. És ezért kezdjük mi is így az életet. Kedves testvérek, az engedetlenséget senkinek nem kell megtanítani. Az jön magától. Nem meglepő a dackorszak, és bizony, valljuk meg őszintén, hogy ha valami nem történik velünk, akkor ez a dackorszak, ez nem ott 2-3 éves korban van, hanem elkezdődik a születésünkkor, és befejeződik a halálunkkal. Mert mi valamennyien Isten ellen dacolunk. Elpártoltunk tőle, hűtlenek lettünk iránta, nem csak azért, mert Ádám és Éva ezt tette. Mi tőlük ezt megörököljük, ez az eredendő bűn, de mi magunk is hozzátesszük a magunkét. Az, hogy a hűtlenség megbocsáttatott, az eredeti értelmében azt jelenti, hogy valakinek a válláról terhet emeltek le. Ez egy óriási teher, az Isten iránti hűtlenség. Az Istentől való elpártolás, egy óriási teher, az ősbűnnek a terhe, az eredendő bűnnek a terhe, a saját bukott természetünknek a terhe. És ezt emeli le rólunk Isten, így bocsát meg nekünk. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, boldog, akinek Isten kegyelméből újjászületett, megtért élete van, aki élő hitre jutott, aki feladta az Isten elleni lázadásnak az állapotát, aki végre megadta magát az Isten szeretetének, aki kapitulált Isten szeretete előtt. aki abba hagyta ezt a hűtlenséget, ezt az elpártolást, mert engedte, hogy Isten ezt a terhet levegye a válláról. Milyen csodálatos, hogy valaki már ezt átélhette, mert ez a boldogságnak a legfőbb titka. Ha újjászületett, megtért életünk van, az a boldogságnak a legfőbb titka. Enélkül nem lehetünk boldogok. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, azaz a hűtlensége megbocsátatott, azaz újjászületett, megtért élete van. De folytatódik tovább az ige, a második vers, ahogy mondtam, a héber verselés szerint úgy tűnik, mintha ugyanazt mondanám, mint az első versor, de mégis ez más, mégis egy kicsit más a jelentése. Boldog az, akinek vétke elfedeztetett. Tehát a boldogság második titka az elfedeztetett vétek. Megint figyeljünk arra, hogy az eredeti kifejezésnek mi az értelme. Bűn, tévedés, eltévedés, eltévejedés, hiba, vétség. Tehát itt nem annyira az Istennel való szembefordulás, hanem az eltévedés az, amiről szó van. Mint amikor egy gyalogtúrán eltévesztjük az utat, és elfogy lábunk alól a talaj, mármint a ösvény, vagy körbe-körbe megyünk, nem találjuk a jelzett turista utat, amikor eltévedünk. Tulajdonképpen itt lehetne így is mondani, hogy a már megtért ember eltévedéseiről van szó. A hívő ember hétköznapi botlásairól. Tehát ez már nem az a nagy lázadás, nagy ellenségeskedés, nagy elpártolás és nagy hűtlenség Istennel szemben, ez tévedés. Ez amikor nem figyelünk oda, amikor a szemünket levesszük az örök élet dolgairól, amikor éljük a magunk hétköznapi életét, és úgy elfoglal bennünket ez a világ, elfoglal a sok-sok hétköznapi tennivaló, úgy nem figyelünk oda, és eltévedünk. Mint amikor tényleg egy jelzett turista útról is úgy tud leginkább letérni az ember, hogyha kirándulás közben beszélgetünk, és nem figyeljük eléggé a jelzéseket a fán. Igazán boldogok akkor lehetünk, ha erre is bocsánatot kapunk, szó szerint, hogyha leplet borít rá az Úr. Nem mi leplezzük vétkeinket Isten előtt, nem erről van szó, hanem az Úr fedezi el, takarja le, és nem tekint rájuk többé. Van, megvan ez a bűn, megvan ez a vétek, de le van takarva, Isten nem tekint többé rá. Boldog ember az, akinek a vétke elfedeztetett. Tehát az előző ponttal szemben ez valami kicsit más mond. Ott a megtérésről van szó, hogy boldog, aki megtért ember. Itt arról van szó, hogy a már megtért embernek is újra és újra bocsánatot kell kérni az Úrtól. A harmadik kijelentés, boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Ez a bűn a konkrét tett, cselekedett vétek. Itt a bocsánat azt jelenti, hogy Isten nem tulajdonítja nekünk, nem számítja be a bűnt. A boldogság harmadik titka, tehát a be nem számított bűn. A konfirmandusok könyvében van egy történet Miklós cárról, aki Szentpétervárott, természetesen katonaságot is tartott fönn, és az egyik katonatiszt igen könnyelmű életet élt, ivott, kártyázott, nőzött, és hát bizony egyszer már úgy gyanúsá vált neki a dolog, hogy lehet, hogy olyan nagy adósságba verte magát, amiből baj lesz, és egyszer a őrség idején elővett egy papírt, és kezdte számolgatni az adósságait. És aztán, amikor minden úgy eszébe jutott, mindent leírt, aláhúzta, összeadta, és egy olyan összeg jött ki, amiről tudta, hogy ezt ő az életben nem fogja tudni visszafizetni. És úgy elkeseredésében a végösszeg alá odaírta, hogy na de ki fogja ezt kifizetni. Aztán szomorúságunkban elő szokott fordulni, hogy elalszunk. A szomorúság vagy nagy lelki nyomás esetén könnyen ránk tör az álom. Így aludt el Jónás a hajóban, amikor menekült Isten elől, és viharba kerültek. Így aludt el a három Jézus közeli tanítvány ott a Gecsemáné kertben, és így aludt el ez a katonatiszt is, és közben Miklós szár körbejárt, körülnézett a laktanyában is, és észrevette, hogy hát ez a tiszt, akinek örködnie kellett volna, alszik. És teljesen felháborodott, és már majdnem rátört, hogy mit csinálsz te itt, és jól megbüntette volna, de látta, hogy van egy papír előtte, és elolvasta, hogy mit is írt ez a tiszt, és megesett rajta a szíve, és oda kanyarította a kérdés alá, hogy na de ki fogja ezt kifizetni, odaírta, hogy Miklós minden oroszok cárja. Hát valami ilyesmiről van szó, persze ez egy ilyen tammese, hogy a mi tartozásunkat sem nekünk tulajdonítja Isten, hanem áthárította egyszülött fiára. Itt ebben a tanmesében sem arról van szó, hogy Miklós cár erőnek erejével rá parancsolta azokra, akik kölcsönt adtak a tisztnek, hogy engedjék el a tartozást, nem erről volt szó, hanem arról, hogy majd ő megfizeti, hiszen ő megteheti. Ki fogja ezt kifizetni? Miklós, minden oroszok cárja. A mi esetünkben sem arról van szó, hogy ez a bűn ez eltűnt volna, hogy nem létezne, hanem arról van szó, hogy ezt a tartozásunkat Isten nem nekünk tulajdonítja, hanem áthárította egyszülött fiára. Az előző esetben az a takaró, az a lepel, amivel letakarja Isten a bűnt, most ebben az esetben az a kezes, aki fizet helyettünk, ez mind a kettő Jézus Krisztus, a mi megváltó Úrunk. A saját vérével, a saját életével fizetett helyettünk. És végül az utolsó kijelentés, boldog ember az, akinek lelkében nincsen csalárdság. Tehát a csalárdság nélküli lélek a negyedik titka boldogságnak. Tulajdonképpen ez túlmegy az eddigieken. Itt már nem csak leemelt terhekről, letakart vétkekről és átvállalt adósságokról van szó, hanem tényleges változásról. Aki Isten gyermekévé lett, annak a szíve, annak a lelke is átformálódik. Nincsen benne csalárdság. Tehát nem csak arról van szó, hogy Isten elengedi a vétkeinket, megbocsátja a vétkeinket, leplet borít rájuk, kifizeti helyettünk, nem csak erről van szó. És mi megmaradunk ugyanolyan nyomorult bűnösök, mint amilyenek azelőtt voltunk, hanem valami megszületik bennünk, az új ember megszületik bennünk, és már képesek vagyunk arra, hogy ne csak bűnt cselekedjünk. Boldog ember az, akinek lelkében nincsen csalárdság. A hívő ember nem csak, hogy elfordul a bűntől, de oda is fordul Istenhez. Megint hadd mondjak egy példát, ezt is nyilván ismerik a testvérek. Egyszer tartottak egy konferenciát, egy előadást a dollárhamisításról. A résztvevők mind azt hitték, hogy itt most a különböző hamisítási változatokat fogják végigvenni egyenként, és mindegyikre megmutatják, hogy ez ezért hamis, az meg azért hamis, de végül kiderült, hogy nem, hanem az igazi dollár ismertető jegyeit tanították meg. Mert hogyha valaki az igazi dollárt ismeri, akkor már felismeri a hamisítványokat is. Ugyanis nem elég felismerni az, hogy melyik a hamis, fel kell ismerni az igazit is. Itt is valami ilyesmiről van szó, hogy nem elég csak mindig nemet mondani a bűnre. Hogy ezért is kérem Isten bocsánatát, meg azért is kérem Isten bocsánatát, meg ezt is engedd el, meg azt is bocsásd meg. Ez nem elég. Hát Isten szerint kell járnunk, hát vele kell élnünk, hát arra van szükségünk, hogy a lelkünkben ne legyen csalárdság. Persze újra és újra elbotlunk, újra és újra letérünk a keskeny útról, de vissza kell találnunk, és járnunk kell rajta. Nem az a keresztény élet, hogy letértünk a keskeny útról, és a széles úton járva folyton azt mondjuk, hogy bocsásd meg Isten, bocsásd meg Isten, bocsásd meg Isten. Nem ez a keresztény élet. A keresztény élet az, hogy járunk a keskeny úton. Tehát nem csak a bűneinkre mondunk nemet, hanem az Isten akaratára is igent kell mondanunk. Ez tulajdonképpen a Szentlélek gyümölcse, mert ő termi meg bennünk ezt az életet. Végül egy utolsó megjegyzés, hogy természetesen önmagában nézve is igaz ez a két vers. De azért a folytatásra is szükségünk van, mert szükség van bűnbánatra, és szükség van bűnvallásra is. Tehát igaz az, hogy boldog, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság, de azért ennek van feltétele is. Ugye a hamisság megbocsátása, a vétek elfedezése, a nem számított bűn, ennek van ára, ennek van feltétele. Elsősorban és mindenek felett Jézus Krisztus golgotai kereszthalála, amelyen megszerezte számunkra a bocsánatot, az elfedezést, a nem tulajdonítást, és megszerezte számunkra azt is, hogy ne legyen a lelkünkben csalárdság. De azért nekünk is szükségünk van újra és újra oda menni Istenhez, és bocsánatot kérni a vétkeinkért. Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben, Szela. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. A bűnvallásra, bűnbánatra feltétlenül szükség van, de azért azt is el szoktam mondani, hogy ez önmagában nem elég. Hiszen ha csak arra a bűneinkre kapnánk bocsánatot, amit Isten elé tártunk, jaj lenne nekünk, mert ott van az a rengeteg bűn, amiről nem vagyunk hajlandók elismerni, hogy bűn, vagy nem is jut el a tudomásunkig, a tudatunkig, hogy az bűn. Isten egyedül az Úr Jézus Krisztus golgotai kereszt haláláért bocsát meg nekünk. Boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Ámen. Az ígére válaszként a 32. Zsoltár első versét énekeljük. Ó, mely boldog az oly ember éltében. Úr Jézus Krisztus, olyan csodálatos, hogy te boldogsággal akarsz bennünket megajándékozni, és ez nálad található. Sok helyen keressük, gyakran életünk nagy részében kergetjük a boldogságot, de sehol nem találjuk, mert az nálad van. Hogyha téged megnyertünk, megnyertük a boldogságot, ha téged megtaláltunk, megtaláltuk azt, Köszönjük, hogy benned és általad van a bűnök bocsánata, a vétkek elfedezése. Köszönjük, hogy te általad élhetünk csalárdság nélküli életet. Köszönjük, hogy ez mind a te golgotai kereszt halálodnak az ajándéka, és a te feltámadásodnak a gyümölcse az életünkben. Kérünk, hogy ezt tapasztalhassuk meg, talán először, amikor átéljük a megtérés örömét, és aztán újra és újra, nap mint nap, hiszen nap mint nap elbotlunk, nap mint nap nehéz járni a keskeny úton, de hadd tekintsünk rád, hadd térjünk vissza, hadd járjuk a te utadat. Köszönjük, Urunk, hogyha ezt megtapasztalhatjuk életünk minden napján. Kérünk, hogy ezt mind egyénileg, mind közösségileg, mind gyülekezet is átéljük. Vezess bennünket az örökké valóság útján. Urunk, hadd könyörögjünk ezért a két gyermekért, aki most részesült a keresztség sákramentumában, hogy ők is megtapasztalják majd, amikor eljön az ideje, a te bűnbocsátó kegyelmedet, az örök életre való újjászületés örömét, boldogságát. És Urunk, azok, akik gyászoló szívűek, hadd tapasztalják meg a te vigasztaló kegyelmedet. Kérünk a betegekért, a testi, lelki kísértések között vergődőkért. Kérünk a szegényekért, legyenek akár fizikai értelemben szegények, akár lelki értelemben azok. Könyörülj mindannyiunkon, és vedd, Urunk, kezedbe országunk sorsát is. Ajándékozz meg bennünket azzal, hogy minél többen megismerjenek téged, feléd forduljanak, és benned megtalálják boldogságuk titkát. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg most csöndben magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvére.